Drága hallgatók, azt tudjátok, hogy a héten már október van. Bizonyán vasárnap, október 1-e, és ez sokaknak nagy szomorúságot hoz el, szerintem egyébként ezzel semmi baj nincsen. Jön az ősz, jön a tél, de ami a jó hír, hogy október 1-én már is lesz egy esemény, amit most a figyelmetekbe ajánlok. Ugyanis a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara Magyar Nemzeti Múzeumban ad egy ingyenes koncertet.
És így van, és ha már október 1 egyébként, az a zene világnapja és az idősek világnapja. Ez most azért hangsúlyoztam ennyire, mert ez egy senior gála lesz, ami arról szól, hogy a nyugalmazott művészeinket hívtuk össze muzsikálni. Egy zenész egész életében muzsikálni szeretne, ez hajtja, ez adja a motort, és innentől kezdve mi arra gondoltunk, hogy őket visszahívjuk egy-egy ilyen koncert erejére évente egyszer, és 170. évében lépett ez a igencsak régi zenekar, annyira régi, hogy ez volt hazánk első szimfonikus zenekara.
Fél László, azt észrevetted, hogy be sem mutattalak? Tóth László a vendég, a Budapesti Filharmóniai Társaság elnöke. Szervusz!
Üdvözlöm, igen, mert itt nem én vagyok a fontos. Ebből látszik, hogy itt az ügy a fontos.
Óriási
a
téma, volt, az október első. Ilyen antrét kívánok mindenkinek. Szóval, hogy elő akartam vezetni, nyilván kicsit lassabban, de te jobban pöröksz, mint én. Fel kell húznom magam. Na jó van. Szóval itt vagyunk, itt van velem. László, akivel nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, egyrésztről az idősek világnapjáról, másrésztről a Budapesti Filharmóniai Társaság 170. életévéről, amit egyébként még Erkel Ferenc alapított, és persze arról is, hogy egy szimfonikus zenekar, amikor kijön a napra, akkor milyen kulturális piaci részesedést kíván. Na, az így kerek, nem?
Van miről beszélgetni.
Jó, igen, jó, beszéljünk először az október 1-ről.
Igen, október 1-ére visszatérve, azért is izgalmas ez a helyszín, ugye a Nemzeti Múzeumba térünk vissza, mert itt volt az első koncert. 1853. november 20-án Erkel Ferenc beintette az első hangot. Akkor még nem így hívták, hogy Budapesti Filmtársaság, hanem csak filharmonikus koncert, hiszen nem volt kihez képest megkülönböztetni.
De azóta mennyi brandváltás volt? Most őszintén 170 év alatt most meglepődnénk, hogyha tök más lett volna a neve.
Egyébként csak majd felvezetted, hogy ugye a piac meg a marketing, hát akkoriban még nem volt erre szükség, hisz meg volt írtani egy darab koncert, egy darab zenekarra, hát ott mindenki elment arra az egy darab eseményre. Úgyhogy most nagyon más világot élünk, mert most már kinyitjuk a naptárat és ömlik ki a kulturális kínálat. Úgyhogy valóban, ha kilép a fényre 170 év után egy zenekar, azt egy szeretnénk láthatóvá tenni. És egyébként egy kicsit az október 1-ére visszatérve, mi azért senior gálát viszünk a Nemzeti Múzeumban, mert ez egy tisztelet. Tisztelet a meglévő elődöknek, akik átadták a stafétabotot, és a mostani aktív zenészek az ő tudásuk alapján tudnak muzsikálni, és tisztelet a 170 évvel ezelőtti kezdeményezőknek, akinek köszönhetjük, hogy ma itt lehetünk.
És miért is beszélünk arról, hogy kijön a napra, ugyanis még adás előtt megbeszéltük, hogy valójában ez az Operaház zenekarának a zenekara, zenekarán belüli zenekar, a Filharmonia Társaság, és ugye nekem eszembe jut a Budapesti Fesztivál Zenekar, amely nagyon is kint van a fényen, nagyon régóta kint van a fényen, és egy picit olyan, mintha velük szeretnétek osztozni a piacon.
Nem gondolnám, hogy a legnagyobbakhoz szeretnénk mérni magunkat. Mi nagyon más szegmensben gondolkodunk.
Csak így érdemes. Már máshogy lehet, de nem érdemes.
Igen, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember jól és hosszú távon, akár következő 170 évben piacot találjon magának, ahhoz meg kell találni azt a valóban létező részt, ahol ez megtörténhet. Igen, nekünk van egy szimbiózisunk az Operaházzal. Ez érdekes történet, mert az első szimfonikus zenekar mi voltunk, ott volt egy zenész mag, 40-50 ember, és mikor az Operaház megnyílt, ugyanaz a zenész mag beült a zenekari árokba. De utána folyamatosan ezt a nevet vitte tovább, és amikor ők kiültek a színpadra, mint szimfonikus formáció Beethovent, Mozartot játszani, amikor nem operát játszottak, akkor ezt mindig elővették, ezt a nevet, és ez egy független jogi személyiségként, mindig külön díjazásért, külön elv alapján demokratikusan működött. Ezt én nagyon szeretem mindig hangsúlyozni. Itt fontos. A zenekar dönt mindenről, a tagság dönt.
Mai napig?
Mai napig így van, engem is egyébként zenész volt a mandó, és engem is a tagság választott meg, és kért fel arra, hogy vigyem ennek az operatív részét.
De te kértél ebből? Te akartál lenni az elnöke?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez egy másik 20 perces műsoridő. Azért gondolkodtam rajta, mert azért akkor volt mondjuk 164 éves talán a társaság, és azért ennek a súlyát, hogy Erkel Ferenc után valamit a mai világban vinni tovább, azért az felelősség az.
Milyen tervekkel ugrottál bele? Tehát, hogy mi volt az a kapcsoló, ami aztán átkapcsolt benned, és a kételyből lett egy felkiáltójel?
hú, ezek még egy 20 perc, úgyhogy szerintem a hallgatók elég sokat fognak engem hallani.
Figyelj, majd a relatív időt megnyújtjuk. Na, ki vele?
Hogy lelassítjuk a felvételt, és akkor utána megvan még 3 műsoridő. Ami érdekes volt, hogy egyrészt akkoriban a rendszerváltás után nem nagyon talált ez a formáció a helyét a kultuszpiacon, kicsit visszatérve az első kérdésre. Ugye az operáz zenekarán az operaházon belül működött, de mégis önálló jogi személyiségként egyesületi formában, de gyakorlatilag nem vették észre, hogy a világ megváltozott, és hogy most már itt ki kell lépni a fényre, hogy ugyanezt a szót használja, és nem léptek ki magyarul kb. 20 évig, és amikor én szóba kerültem, akkor én, mint marketinges is vagyok félig meddig, szegről végről, és gondoltam, hogy na, ez az a kihívás, hogy kivinni a fényre egy 160x évvel létező formációt, és ebből meg rájönni, hogy mi az, ami a tagságnak fontos, mi az, ami a közönségnek fontos lehet, és mi az, ami a brandépítésben végül elvezethet valamilyen útra. Ez egy nagyon komoly kihívás volt.
Ez kihívás, és ugye menet közben folyamatosan változik a világ, és ugye azon is gondolkodom, hogy nem lehet, hogy egy nagy intézménynek legyünk kitéve folyamatosan, hanem gyakorlatilag muszáj, tehát kötelesség az, hogy a piacot valahol meghódítsuk, vagy a piacnak legyen egy szerete, ami a miénk.
Így van. Nekem ez egyik legfontosabb koncepció ez volt, hogy kilépni a fényre, önálló koncertsorozatokat indítani, önálló helyszíneken máshol megjelenni, látványos arculattal, marketinggel, tehát az egészet újraépíteni, egy brandet fölépíteni, ami a legrégibb szimfonikus brand, hangsúlyozom, de mégsem volt akkoriban, amikor én átvettem.
Na, arról beszéljünk akkor még, hogy ma hogyan látjátok az emberek, a társadalom viszonyulását a klasszikus zenéhez. Nagy a zaj, ezt az előbb te mondtad, és én is így gondolom. Iszonyatosan felpörgött minden körülöttünk, de a klasszikus zene az örök. Ma hol foglal helyet, szerinted, mondjuk egy metropolita közösség életében a klasszikus zene?
Keresi a helyét, folyamatos változásban van. Egyrészt ez a Covid miatt is nagyon komolyan, ott is minden megváltozott és felborult.
Ott azt gondolnám, hogy mindenki elkezdett komoly zenét hallgatni, mert hogy most van rá időm, elolvasom az ellenem olvasott könyveket, meg hallgatok egy kicsit olyat, amit kéne, de sose teszek.
Igen, viszont a komoly zene az elmélést igényel, időt igényel, és az embereknek ebből van a legkevesebb az idő.
Covid alatt volt?
A Covid alatt volt, és azt gondolom, hogy nagyon sokan streameltek és próbáltak tényleg a digitális térben egyre nagyobb teret hódítani, csak ahhoz meg egy olyan, az élő zenének a varázsát azért nehéz digitális térben előhozni. A könnyű zenének szerintem egy fokkal könnyebb dolga van ilyen szempontból. Azért ott a 60 ember energiája, aki a színpadon ül, azért nagyon más érzés, mint az, hogy bekapcsolok egy YouTube valamilyen felvételt, és akkor az hú de jól szól. És gyakorlatilag az igazi megoldás, vagy a jövő az ez. Az élőzene varázsát vissza kell csempészni minél intenzívebben, és le kell nyugtatni a társadalmat, hozzánk jöjjenek megpihenni.
Úristen, most erről eszembe jutott valami, jaj, de annyira reméltem, hogy nem fog eszembe jutni ez a kérdés. Te imádkoztam érte, de mégis megteszem és fölteszem, hogy a komoly zenére milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia. Remélem, eljön a 2024 lassan, és tényleg azt mondhatjuk, hogy erről nem fogunk többet beszélni, mert 23-ban kibeszéltünk mindent az AI-ról.
Hát kicsit azt gondolom, hogy még 20 év kell ahhoz, hogy erről eleget beszéljünk. Senki nem tudja, én sem tudom. Nem sok jót jósolunk magunknak, vagy nem tudom, a szakma szerintem azért kicsit így óvatos kivárásban van. Önmagában nekem igazából a veszély az, hogy fölpörgött a világ, és a klasszikus zene az nem a pörgésről
szerintem
szól.
Szerintem ez nem lesz jó mindenkinek. Szerintem pont arról lelassulásról, amiről beszélsz te is. De te jobban pörögtél az előbb, mint én. Ezen meglepődtem. Pedig azért te korban még följebb vagy nálam, az jócskán.
Igen, engem a szív meg a lélek az nagyon visz. Nem, nincs jelentőség egyébként. Mint tudjuk, kortalanok vagyunk, hisz 170 évét vagyunk a magyar kultúrában. Gyakorlatilag eddig korosabb nem sok minden létezik. De egyébként azt gondolom, hogy a temperamentum meg a kor az valóban ilyen szempontból az nem feltétlenül fér, vagy nincs összefüggésben. Tehát visszatérve, azt gondolom, hogy ha megtalálja a társadalom és az egyén, hogy mi az, ami őt relaxációba tudja vinni, és a klasszikus zenéhez ezen okból visszatér, akkor leszünk mi nagyon hosszú távra gyakorlatilag stabil pozícióban. Most még nem ezt éljük, azt gondolom. Azt jósolják egyébként, akik ezzel foglalkoznak, hogy ez még 10 év múlva trendivé fog válni, hogy mi az, ami lassú. És akkor jön el a klasszikus zene reneszánsza.
Egyébként szerintem, hogyha ilyen skatujákba tesszük, az nem feltétlen szerencsés, de talán az, hogyha 10 évben másképp kell kicsit beszélni a klasszikus zenéről, akkor az önmagában nem baj, hiszen minden kornak megvannak a maga kihívásai, de talán azt, hogy most ez egy lelassulást jelent, vagy felgyorsulást, vagy gondolkodást, elmélyülést, azt szerintem majdnem fölösleges skatujába tenni. Na, mindegy, de most nem akarok lamentálni. Beszéljünk még a 170 évről, mert eddig is beszéltünk róla, de az, hogy november 23, az szintén egy esemény a Filharmoniai Társaság, Budapesti Filharmoniai Társaság életében, ugyanis ekkor ünneplitek ezt a 170 évet, és ez lesz a Műpában.
Így van, a Műpában térünk vissza, ez egy igazi klasszikus-klasszikus koncert lesz, viszont két karmester lesz, ebben nem lesz talán klasszikus. Madaras Gergely lesz a magyar résznek, az első felében magyar zeneket játszunk, a karmestere, és Márkó Komin, olasz fiatal zseni lesz a második felében, ahol Dorzsák Újvilág szimfóniáját játszuk el. Ott meg a nemzetköziségünket mutatjuk meg, hiszen azért 170 évnek az első 50-60 évben mindent mi mutattunk be Magyarországon, hiszen nem volt más zenekar. Úgyhogy innentől kezdve rengeteg ősbemutató, magyar bemutató, vagy új mű születése köthető a nevünkhöz, és erre nagyon büszkék vagyunk, és ezekre próbálunk visszaemlékezni ezen a november 23-ai Műpa koncerten. Két karmestere, tehát ez lesz a különlegesség.
De nem egyszerre lesznek karmesterek.
Nem, a két fél időt megosztják. De egyébként szerintem közösség szempontjából nagyon érdekes lehet egy koncerten összevetni. Nem, viszont ez tök érdekes, hogy mennyire érzi mondjuk másnak az ember, hogy az első karmester mit hozott ki energiában, vagy milyen érzéseket keltett benne, mit látott, mit látvány. Erre ritkán van szerintem mód, mert egy karmestere végig megy egy koncert, van egy érzésünk, de mi van, hogyha két érzésünk van egy koncerten, egy koncert után, ez szerintem nagyon izgalmas lesz.
Hát egyrészt izgalmas, másrészt kísérletezés, tehát az is ugye, és ugye erről eszembe jut, hogy 170 év alatt mennyit kísérletezett vajon a Budapesti Filharmoniai Társaság. Hogy Erkel mennyire volt kísérletező, és hogy abban az időben szükség volt-e arra, hogy ebben a zajban mindig valamit bedobjunk. Mert nekem erről is egy picit az jut eszembe, hogy kell valami pluszt belevinni, de tényleg kell-e valami pluszt örökké belevinnünk?
Nem örökké, de most. Most azt gondolom, hogy igen, mert ezt a közönség ezekre kapja fel a fejét, ebben a zajban ki kell bukni. De attól függetlenül a minőségnek nem változtat, annak ott kell lennie. Ha eljön a közönség valamilyen érdekesség okán, lásd két karmester, de az, amit ott kapni fog, az 110%-on kell, hogy megkapja, mert akkor fog ezt érezni, hogy igazából mutatvány nélkül is milyen jó az a dolog. Aha. Ez az, ami be kell csalogatni gyakorlatilag a nézőt, és onnantól kezdve ott tartani, és ez csak a színvonalal és a nagyon magas színvonalal lehet.
Visszaugrunk a vasárnapra, most vasárnapra, hogy ez Senior Gála, ez a neve, ezt nem tudom, elmondtuk-e az előbb, de hogy az idősek világnapja lesz, és hogy ez hogyan jött, hogy az idősek világnapjára adtok egy ilyen gála koncertet, ez mi volt ennek a indítórugója.
Korábban ez már a harmadik Senior Gálánk, előtte egyébként szeptember 30-án az meg az Alzheimer világhónap záróeseménye volt. Ez csak azért érdekes, mert ott is azt gondoltuk, hogy az idősek, az aktív időseink tegyenek valamit a társadalomban lévő idősödéssel. Most is egyébként dr. Kovács Tibor tart majd egy kis előadást az hogyan legyünk aktívak időskorunkban, ez lesz a fő témája, és egyébként ez egy jótékonysági koncert, és a hospice alapítványára gyűjtünk a koncert során. Tehát az egésznek a tematikája a visszatekintés valahol, és a főhajtás és a tisztelet az idős generáció felé, nem csak a saját zenészeinknek, hanem más idősebbeknek is. Egyébként Daniola Galina, hegedű művészünk, aki már nyugalmazott, ő lesz az egyik szólista, és Kovács Kolos, Kossuth Díjas érdemes művész, nagyon népszerű énekes, őt hívtuk vissza a színpadra, hogy muzsikáljunk velünk egy kis Verdi ária erejéig.
Te milyen hangszeren játszottál?
Klarinét művész voltam még annó.
Nem hiányzik?
Már inkább nehéz elgondolni, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt tettem le nagyjából hangszert, hogy én akkor még része voltam ennek az óriási nagy csodának, amit a klasszikus zene ad.
Leteszed a hangszer? Az olyan, mint a táncosoknál, azt értem, hogy 40 pluszosan már nehezebb táncolni, és sokan abba is hagyják, és nyugdíjban ennek. De egy zenésznél miért történik ez meg?
Egyrészt akkor az operázban volt egyfajta ilyen, ott játszottam a zenekarban.
15 éve hány éves voltál, bocsánat?
Hát akkor mondjuk igen, 15 évvel ezelőtt voltam mondjuk ilyen 31-2, és akkoriban volt egy ilyen leépítési hullám a zenekarban, és mivel nekem voltak egyéb végzettségeim is, tehát marketing irányú, és egyébként vonzott az is, tehát engem mindig egy kettősség jellemzett, hogy én a menedzselés is érdekelt, meg a zenész lét is érdekelt, és ott el kellett dönteni, hogy akkor melyik irányba megyek tovább, és inkább akkor a marketing és a menedzselést választottam.
Akkor most igazából ki tudod élni ezt, és most már talán van statisztikád arról, hogy ez jobban megy-e, vagy jobban szereted-e.
Az nagyon érdekes, hogy amikor egy zenész vált egy másik irányba, az ugye ritka, ezért a szakma fölfigyel rá, és megjutalmazza, hogy így mondjam. Tehát hálás a szakma azért, hogyha valaki kilép a sorból, és azt mondja, hogy én fölül, mint menedzser viszem előre, állok a sorban, és gyertek utánam. Nagyon jó érzés egyébként, mert a zenészek nagyon hálásak ezért, hogy valaki vállalja ezt az egyébként kényes, és nem biztos, hogy túl könnyű feladatot.
Jó klarinétművész voltál?
Hát annak idején még nyertem versenyeket, tehát fiatalon abszolút azt gondolom, hogy jó volt a választás. De nagyon érdekes, hogy én nem éreztem a zenekarban a kiteljesedés lehetőségét, mert ott a csapatjáték az fantasztikus élmény, de amikor az emberben van egy olyan vágy, hogy valamit jobbá tenni körülöttem, azt ott nem nagyon tudod megélni, hisz ott 60-70 ember van körülötted, egy vagy a 60-70-ből. Én nem bántam meg egyébként, hogy utána végül is váltottam.
Kijöttél a fényre gyakorlatilag. Azzal, hogy viszel a csapatot.
Igen, kijöttem a fényre, ugye ennek a fölkérésére, hogy ezt említettük néhány perccel ezelőtt. Nagyon megtisztelő volt, amikor engem fölkértek, és egyhangulag megszavaztak elnöknek, ez nagyon jól esett természetesen, és valóban hezitáltam, hogy vajon mennyire kell nekem a fény, de aztán megléptem, és most itt vagyok 6-7 év után.
Fürdesz benne, fürde most is.
Örülök, hogyha ez látszik, vagy ez hallatszik. Azt gondolom, hogy szeretem, amit csinálok, mert szívvel lélekkel viszek egy stafétabotot, ami nagyon komoly energiát ad az embernek, hogy 170 után kapott valamit, ami az ő felelőssége, hogy az menjen tovább. Azért ennek van egy elég komoly üzenete és terhe is persze.
Most beszéltünk két konkrét eseményről, egyrészt az október 1-ről, aztán a november 23-ról, és a távlati tervekre még egy picit térjünk ki, hogy neked milyen víziód van a Budapesti Filharmoniai Társasággal, akár külföldre menni, az előbb, mert volt egy ilyen elszólásod, hogy nem akarod a legnagyobbhoz hasonlítani, vagy legnagyobbhoz mérni magatokat, legnagyobbakhoz, de hát igazából mi máshoz mérjük magunkat, hanem a legnagyobbakhoz. Ezt most őszintén kérdezem.
Nekünk nagyon sok a kötöttség, pont az operázzal való együttműködés miatt, mert a zenész tagságunknak a jelentős része, hogy ott dolgozik, ott rengeteg munka van, ezért nem tudom őket kirángatni hetekre, mondjuk akár egy turné erejéig, mert az operaháznak a munkáját hoznám veszélybe, azt meg nem tehetem meg. Egyébként nagyon sok kamarakoncertünk van kis formációban, havi 4-5 helyszínen is vagyunk, Martonvásáron van sorozatunk, az Óbudai Társaskörben például színészekkel, most Bence Irona lesz a vendégünk október 9-én, ott a zene és az irodalom találkozik, ott is mindig van egy kis csavar a dologban, kicsit itt is visszatérve, de ez egy nagyon izgalmas kombináció, a két minőség megtalálkozása. Szóval nagyon sok kis formációval találkozunk, nagy zenekarként most ez a kettő van október 1-én és november 23-án, és utána évi 8-10 alkalommal vagyunk jelen, és valamikor a jazzzel kombinálva, a Sugárlófal volt egy koncertünk, abszolút a könnyű zenével kombinálva. Tehát ezeket a kombinációkat én egyébként nagyon szeretem, mert egyébként a zenész tagság is elvárja. Ezt gondoljunk bele, hogy ők játsszák mondjuk az operában a Diótörőt már 20-szor, és amikor azt mondom, hogy gyertek már
unják.
Nem feltétlenül mondanám, de azért van benne egy idő után egy ilyen munka jelleg, és amikor azt mondom, hogy gyerekek, muzsikáljunk már egy kis jazzt, kis Sugárlófal, valamit ott találjunk már ki, akkor örömmel jönnek, mert na hát, Laci, ezt keressük, jaj, de jó, élményt hozott.
Na végre már kitaláltál valamit. Egyébként azt mondja valaki, hogy a kollabok az a korunk zenekarai, tehát hogy mindig muszáj valakivel kollaborálni ahhoz, hogy fennmaradjunk, és hogy a zajból kitűnjünk. Nem tudom, hogy ez egyébként...
Én 100%-ig hiszek ebben. Nem is feltétlenül egyesülettel, de azt mondjuk egy helyszínnel, és kitalálni egy olyan projektet, hogy nekünk nincs elég forrásunk, nekik sincs elég forrásuk, tegyük össze, amink van, és csinálunk egy nagyobb duranást, egyértelműen ebbe az irányba megy a világ. Közös akkor a marketing, a felelősség, a kommunikáció, ez is szintén mindenkiről levesz egy kicsit, és én nagyon hiszek ebben a kollaborációs irányban.
Mi a következő? Van már terv? Vagy adjak tippeket?
Rengeteg ötletünk van. Ugye nálunk az is izgalmas, hogy mindig vissza kell térnünk Elkerhez, mindig a himnusz megünnepeljük általában Gyulán, mert ugye Erkel Gyulai volt. Gyulára visszamegyünk koncertezni.
Én Békés Csabai vagyok, képzeld el.
Na, hát akkor meg ráadásul várunk szeretettel a Gyulai koncertet. Úgyhogy mindig van, amikor kifejezetten a múltat és az indulást ünnepeljük, mert ebben vagyunk egyrészt különlegesek, itt is hogyan lépünk ki a fényre, a múltunkkal, de mindig csavarunk rajta egyet, és ott meg az érdekesség és az izgalom a fontos, és a kettő kombináció adja össze az évad tervet gyakorlatilag.
Hát akkor ámen, nagyon köszönöm, hogy itt jártál. Nyilván lenne még egy csomó témánk, úgyhogy majd találkozzunk mégis akkor. Mert mi volt ez a másik kettő? Mondtad, hogy még ez is egy 20, meg az is egy 20 perc?
Hát egyrészt ugye rólam is kérdeztél, igen, lett volna magában 20 perc, hogy hogyan vált az ember, hogy hol van a magyar kultúrának szerepe, és hogy egyáltalán mesterséges intelligencia mit tesz a klasszikus zenébe.
Ezek
szimán 20 perces témák, azt gondolom. Jövök bármikor, élmény volt.
Nagyon szépen köszönöm Tóth Lászlóval, a Budapesti Filharmoniai Társaság elnökével beszélgettem, mindjárt folytatjuk, maradjatok.